Dicsőség az Úrnak, a mai napon is folytatjuk és zárjuk ezt a témát, mennyi család, ez volt a címe. Én a mai napon is meg szeretnék valani rátok Isten jóságáról egy pár mondatot. Ezek a mondatok az Isten igény keresztül vannak megfogalmazva, és a mai nyelvre lefordítva. Uram, én elvárom, hogy jó dolgok történjenek az életünkben. Sőt, velem együtt mond, jó? Uram, én elvárom. Jó reménységgel, hogy jó dolgok történjenek az én életemben, családom életében, az Aratás gyülekezete életében. Mert a te isteni kedveltséged rajtunk van, a te jó akaratod az egyén életünkben, közösség életünkben, korlátlan, mérhetetlen, sőt, gazdagon árad. Atyám, én megköszönöm, hogy természetfelőtt növekedést hozol. Előléptetést, helyreállítást, tisztességet, akár vagyoni gyarapodást, nagyobb győzelmeket, kiemelkedést, elismerést, kivételező bánásmódot, imáink megadását, álláspontok, szabályok megváltoztatását, győzelmeket a csatáinkban, olyan győzelmeket is, amiket nem kell megharcolni, mert a te jó akaratod reflektorfénye ránk árad, ránk árasztod orcádat is, ránk ragyog a te orcád, jó akaratod, kegyelmed bőségesen árad tőled felénk, a Jézus nevében. Ámen és ámen. Tudjátok, hogy elég sok mindenen vagyunk már túl itt ebben a témában. Nagyon sok óra van benne, nekem nagyon sok bibliázás. És azt tudom elmondani, hogy egy új dimenzió nyílik meg a szívedben, hogyha azokat az igéket, amelyekkel prédikáltam az elmúlt időszakban, azokat komolyan veszed. És hiszem azt is, hogy a Szent Szellem, amit elkezdett bennünk ezekben a napokban, és ezekben a hetekben a tanításon keresztül, annak a gyümölcseit nem biztos, hogy azonnal látod és érzékeled, de jönnek a gyümölcsök. Jönnek a gyümölcsök, és meg fogjátok látni azt, hogy Isten, amit elkezdett az igény keresztül benned, manifestálni fogja. Mert először mindig minden a szellemedbe kell, hogy bejusson. A szellemi életedben is lásd, gyümölcsöt eredményezzen a szíved. Mert mindig a szív az a hely, vagy a szellem az a hely, ahol Isten először akar dolgozni. Ez egy örök törvény az Új Szövetségben. Isten mindig a szívben kezd el dolgozni, és aztán pedig manifestálódik az a munka, akár kívül is, de nem mindig azonnal. Így van? Miről szeretnék beszélni? Ma szeretnék beszélni a családnak olyan vonatkozásában, olyan témájával kapcsolatban, amiről eddig még nem beszéltem, sőt, soha szolgálatom alatt nem beszéltem, ez pedig családon belüli spiritualitás a generációról generációra hogyan tud átmenni. Itt kezdem először a jó oldalról majd, aztán pedig Dávid életét megnézzük, hogy mi történt Dáviddal. És amikor egy keresztény megtér, akkor a lelke területén nagyon sok olyan szocializáció, csapás, vagy bármilyen sérülés behoz a gyülekezet életébe, amit Istennek orvosolnia kell. És még hogyha házas is, arról is szeretnék majd beszélni, ahogy az idő engedi, akkor is foglalkozni kell a házasságon belül a generációs örökségekkel, és vannak bizonyos traumák, vagy fel nem dolgozott rossz gének, így mondjuk most már, amelyek szintén beleszólnak, nem csak spirituális oldalon, hanem egyszerűen lelki, érzelmi oldalon is. Tehát van egyfajta spirituális örökség, amit kapunk a szülőktől, van egyfajta hagyaték, ami géneken keresztül jön létre, és ezeket mind, ezekkel foglalkozni kell. Azt mondta valaki egyszer, hogy amikor valaki megházasodik, akkor tudatosítania kell, hogy sajnos a anyós, após, anyu, apunak a hagyatéka is ott van, és ezekkel foglalkozni szükséges. Sőt, ezt úgy fogalmazza meg az első Mózesben Isten, hogy elhagyja anyját és atyát, ugye a gyermek, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Na most ezt nem mindig kell széthúzni ezt a folyamatot, hanem Isten azt szeretné, hogy ez felgyorsuljon. Amit még el szeretnék mondani gyorsan, hit nélkül nem lehet ezekhez a témákhoz hozzáfogni, bele fogunk bukni egyfajta pszichológiába, és belefullad az az egyház, aki abban hisz, hogy majd a lélek turkálása, a lélek helyreállítása, a lélek rejtett erejének a helyreállítása majd valahogyan helyreáll, akár önszuggesztióval, akár a szabályrendszerre, vagy bármilyen jó módorral, eszkétizmussal. Sajnos nem, ez nem fog helyreállni. Nagyon nagy szükségünk van a Szent Szellemre. Így van? Talán kezdek azzal, hogy a Máté 13. fejezet 52-nél, nyissuk ki a Bibliát, ez még a bevezetés, és el fogunk jutni Dávidig ma Isten kegyelméből. Mennyi, hogyha megnyitom az én szívemet arra, hogy az jön ki belőle, amit te akarsz hallani, megnyitom az én számat arra, hogy az jön ki, amit te akarsz hallani, Jézus nevében, hogy a Szent Szellemmel együtt tudjunk dolgozni a mai napon, hozd azokat az igéket föl a szívembe, amelyeket ki akarsz bontani közöttünk, és amivel meg akarsz öntözni, vetni az életünkben. Hiszek az aratásban, és hiszem, hogy mai napon nem csak, hogy vetsz, Uram, hanem aratsz is. Ezért mi is aratunk a mai napon. Amen. Ő pedig mondanékik, annak okáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Először is azt szeretném mondani neked, hogy a mennyek országa felől megtanítatott. Fontos, hogy bizonyos dolgokat elsajátíts, és ez tanulás folyamán jön létre. Akármennyire furcsa ez, hogy Isten országát tanulmányozni kell, nagyon szeretnénk betöltekezni, és aztán mindent tudni. Sajnos ez nem így van, és Istennek terve van azzal kapcsolatban, hogy hogyan tanítson téged ezekről a dolgokról. Az Isten országa egy láthatatlan birodalom, és innentől kezdve már rögtön ott is vagyunk, ahonnan szerettem volna elkezdeni a startot, csak a láthatatlan megértéséből érted meg azt, vagy belelátásából érted meg azt, hogy Isten hogy akar dolgozni az életedben és a családodban. Nem lehet megérteni. A pszichológia eljut persze egy elég mély szintre, mostanában már a modern 21. századi pszichológia eljut nagyon sok területre, sőt, bizonyos dolgokat nagyon úgy leanalizál és úgy lefed, hogy az ember csak álma és bámul, hogy mennyire érti az embert vonatkozásait, de a megoldást, tehát a megoldást, azt nem fogja tudni megadni. Persze, vannak mindig sikerek egy egyén család életében a pszichológián keresztül, de a végső megoldást, azaz a szellemi életnek a perspektíváit, azt nem tudja adni. Miért? Mert korlátozva van a pszichológia, ugyanis az nem érti meg a szellemi ember felépítését, a szellemi antropológiát, nem érti a szellemvilágot, és nem tud bizonyos géneket átalakítani, szemben Isten teremtő erejével. Tehát ott tartunk, hogy Isten azt akarja, hogy tanítva legyünk, és azt is mondja, hogy egyébként ez a megtanítatott szó az eredeti fordításban úgy van, hogy tanítványá vált. Tehát így olvasom Isten igét újra, ugyanezt a verszakot. Azért, annak okáért minden írástudó, aki a mennyek országa felől tanítványá vált, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Tehát Istennek az a terve, hogy éléstárakká váljunk, magtárakká, és ezek a magtárak azért vannak föltöltve, hogy elmenjünk és hirdessük az evangéliumot. Úgy, mint az evangelizációs alkalmainkon is, hogy te kimész az utcára, kimész a rokonokhoz, kimész a barátokhoz, és ebből a magtárból adsz nekik egy pár magot, megértik, megérzik ezt a magnak, ezt a nemesiségét, ennek a eszenciáját, ennek a erejét, ennek a tartalmát, ennek a zamatos, finom tartalmát, és behozod őket Isten királyságába, Isten szellemén keresztül. De ezek szellemi kincsek is, ezek a magtárak tele vannak bölcsességgel, kijelentéssel, mennyi javakkal, mindez a te számodra van előhozva, vagy megteremte Istentől. Tehát Isten azt akarja a mai napon is, hogy megértsd Isten országa felől azokat a dolgokat, ami által te tanítványá válsz az Isten királyságának. Nem csak tanulsz, hanem tanítványá válsz. Ez egy mélyebb definíció. Amikor valaki követi azt, amit a királyság üzen neki. Amikor valaki beleágyazódik ebbe, és mint amikor egy szoros rabbi és a tanítványra gondoljatok, amikor mindent el akar sajátítani a tanítvány a rabbitól, mert olyan akar lenni, mint a rabbi. Hát az, aki rabbi akart lenni, az nem azért, tehát az azzal a szándékkal ment tanulni, hogy ő valóban rabbi akar lenni. Ő nem csak, hogy vágyott valamire talán, hát eljövök hozzá, talán rabbi leszek. Nem, ki kellett választani először is azt az embert az összes többi diák közül, és aztán kezdett el foglalkozni vele egy rabbi. És Isten is kiválasztott bennünket, és szeretne mélyebben foglalkozni velünk. Szeretné, hogyha nem csak, hogy beleszülessünk a királyságba, hanem a királyságnak a tanítványává váljunk. Ma szeretnék az atyaságról beszélni, és az atyaság témáját is bele kell tenni a királyság témájába. Tudjátok jól, hogy Isten fia kijelentette az atyaságot a szolgálata alatt, és hogyha eljöttök velem a Malakiás 4:5-höz, akkor szeretnék egy igét idézni nektek. Tudom, hogy ismeritek ezt az igét, de szeretnék egy kis friss kijelentést adni ebből, ezen keresztül. Malakiás könyve az utolsó könyve az Ószövetségben, utána egy fehér lap jön. Sose felejtem, hogy volt egy szolgáló, aki mondta, hogy legszívesebben ki kéne tépni azt a fehér lapot minden Bibliából, mert az Ószövetségnek nincs vége, hanem az Ószövetség folytatódott az Új Szövetségben, csak egy dicsőségesebb szövetség jött létre. Malakiás 4:5-6-tól. Ímé elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. Az eredeti fordításból pedig nem azt mondja, hogy meg ne verjem a földet átokkal, hanem hogy ne kelljen elpusztítanom a földet. És ahogy ezen elmélkedtem, ezen az igén, nagyon nagy megrázkódtatásért olyan vonatkozásban, hogy Isten az egész földet az atyaság intézményére építi, vagy építené. Nincs értelme élni a bolygón atyaság nélkül. Megdöbbentett ez az ige. Megdöbbentett, hogy Isten azt mondja, nincs értelme a földnek, ha nincs atyaság. Mert ő atya. És a legnagyobb szövetségben az atyaság nevét jelentette ki Jézus. Nem az El Shaddai nevét, nem az El Elyán, a magasságos Isten nevét, nem akár a hét főnév, ugye a gyógyító, pásztor, szentség, stb., megszentelő Isten, szabadító Isten, stb. Tehát most nem sorolom fel a hetet, plusz még 200 valány név van egyébként Héberben, az Istenről. Tehát nem ezeket a neveket alkalmazta, köszönöm, hanem azt a nevet jelentette ki, ami atya neve, az atyaság neve. Ezen kívül pedig még egy nevet kijelentett egyébként az atyaságon keresztül, ez pedig a kegyelmes Isten. Ez a Péter levelében olvasjuk, hogy Isten kegyelmes. Ezt a kegyelmes Istent hozta be. Természetes módon az Ószövetségben is megjelenik az atyaság, az atya neve, többször, pláne Mózes szövetségében, sarszárnyakon jön Isten, de ilyen mélyen is, ennyire a mennyből teljesen frissen, így, és ilyen mélységében még soha senki nem jelentette ki. Jó. Tehát azért szeretnék erről beszélni zárásul még, hogy értsük meg, hogy ennél fontosabb szolgálatod nincsen. Sőt, kézzétek el, hogy az egyház, tudjátok, hogy mire épül? Olyan emberekre a Timotós levél alapján, akik a házukat jól igazgatják. Tehát a maga az egyház erre épül. Olyan családokra, akik a házukat jól igazgatják. Szó szerint a görögben ez az igazgatás szó, élére áll a családnak, és vezeti a családot. Tehát kormányzókra épül az egyház, kikre? Olyan vénekre, akik kormányoznak otthon, egyfajta menedzselés történik a családjukban, és ezt a menedzselést, ezzel összefüggésben Isten az egyháza is átvetíti, tehát engedi Isten, hogy az a kegyelem, ami van a családapában, a családanyán, az a kegyelem, az a kormányzási tekintély, az működjön a belső életben, a gyülekezet belső életében. Oké. Okay. Szeretnék idézni egy könyvből. Ez Raven Hill idézte, és azzal kapcsolatban, hogy milyen állapotban az egyház. Hát a 60-as években írta, de sajnos mai napig ez élesen hat. Korunk egyházára tekintve okkal gondolkozhatunk el azon, hogy Szent Isten vajon meddig nem fogja még beváltani a fenyegetést, és kiköpni szájából ezt a gyülevész laodíciai népet. Tudnélik, ha valami, amiben egyetértenek az ige hirdetők, akkor az, hogy most van az egyház laodíciai korszaka. Ó, Uram, ez 50 évvel ezelőtt írodott. Mi hívők azonban mit sem törődünk ezzel, és bár fejünk fölött lebeg az elvettetés demoklészi kardja, lazán, lustán, luxus szeretőn, langymelegen és lemesztelenítve éljük világunkat. Jó lehet, a kegyelmes Isten megbocsátja vétkeinket, megtisztít bennünket hamisságainktól, megszám minket tudatlanságainktól, langyos szívünkre mélységes undorral tekint. Legyünk forrók vagy hidegek, lángolók vagy jéggé dermedők, kiégettek vagy kishitűek. Isten gyűlöli a forróság és a szeretet hiányát. Krisztuson ma a barátai házában ütnek sebeket. Az élő Isten szent könyvének többet ártanak azok, akik magyarázzák, mint akik cáfolják. Túlontúl könnyelműen idézgetjük és tesztés szerint értelmezzük a bibliaverseket, ráadásul úgy elcsökevényesedtünk, hogy fel sem tudjuk mérni a bennünk rejlő felbecsülhetetlen gazdagságot. A mélyen tisztelt prédikátor urak ékes szóló beszéddel és lélekben buzgón, elszántan és verejtékezve igyekeznek még mindent mozgatni azért, hogy bizonyítsák a Biblia Istentől ihletett. Ám ugyanezek a drága testvérek mindössze néhány perc elteltével halálos nyugalommal próbálják kissé hihetőbbé tenni ugyanazt az ihletett igét, határozottan állítva, hogy azok a csodák csak akkor történhettek meg, ez a vers nem mostanra szól, stb. Az újdonsült hívők még izzó hitét menten le is hűtik az ige hirdető hitetlenségének jeges vize által. Egyedül az egyház korlátozhatja Isten szentjét napjainkban. Tökélete fejlesztett képességünk keresztül. Ha vannak a halálnak fokozatai, akkor az általam ismert leghalottabb dolog, amikor valaki a Szent Szellem kenete nélkül prédikál. Imádkozás közben tűrhetetlen arroganciával kiáltozunk azért, hogy szálljon le reánk az áldott szellem kegyelmével, a kegyelmi ajándékaikból azonban köszönjük, nem kérünk. Ma még fundamentalista körökben is korlátozzuk és kirekesztjük a Szent Szellemet. Szükségünk van és állításunk szerint vágyunk is rá, hogy beteljesedjenek a Jóel könyve részeiben megírattak, önts ki lelkedet minden testre, kiáltjuk ám kimondatlanul is hozzátéve, de ne add, hogy fiaink és lányaink profétáljanak, vagy ifjaink látomásokat lássanak. Ó Istenem, ha kiművelt hitetlenségünkkel, teológiai tévegéseinkkel és szellemi erőtlenségeinkkel megszomorítottunk, sőt, folyamatosan megszomorítjuk a szent lelkedet, kérlek, köp ki bennünket a szádból, nagy kegyelmedből. Ha semmit nem tudsz tenni velünk és általunk, akkor könyörgöm, Istenem, tégy valamit nélkülünk. Rak félre bennünket, és védj fel egy olyan népet, amely nem ismer téged. Váltsd, szenteld, és áld meg őket a Szent Szellemmel, hogy csodákat cselekedhessenek rajtuk keresztül. Azt kell látnotok, hogy az, amikor valaki Istennel buzog, Istenért buzog, akkor a legfontosabb számára az, hogy tűzben égjenek a hívők. És azért azon vágyik, hogy olyan prédikációkat halljanak a hívei, vagy a gyülekezet, vagy más gyülekezetek, ahol látják Istennek azt az oldalát, ami kegyelmes, és mellette a kegyelemnek a megnyilvánulását, hogy csodatévő. Tudjátok, nagyon sokszor a bűnök ellen prédikáltak évtizedeken keresztül. És azzal foglalkoztunk, hogyan jöhetünk ki a bűnökből. Sőt, évtizedeken keresztül azzal foglalkoztunk, hogyan lehetünk démonmentes övezet. És Isten egy új korszakot hozott el, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy hogyan lehetünk valamivé, hanem hogy értsük meg, hogy az új szövetség a legnagyobb szövetség, ami mindent létrehozott. És a másik dolog pedig az, hogy nagyon kevesen mernek arról prédikálni, és ez az író ezt lemerte írni, hogy hozzászokunk, szocializálódunk egy olyan közeghez, aminek nem szabad hozzá szocializálódni. Tehát maga Jézus, amikor bemegy a Laodicei gyülekezethez, akkor nem szocializálódik be Jézus, hanem kopog az ajtón, és azt akar, hogy megváltozzon az egész közeg, és elmondja a realitást. És ma szeretném, hogyha a realitásból át tudnál menni az optimizmusba is. Tehát nem csak az történne, hogy akkor most szét van analizálva az életed, pszichológiai szempontból, hanem szeretném, hogyha átmennél a reálisból az optimizmusba, tehát a emberi realitásból, a pszichédnek a realitásából, a mennyei optimizmusba. És szeretném, hogyha esetleg irrealitásba vagy, akkor az irrealitásból realitásba, és a realitásból pedig mennyei optimizmusba. Érthető, ugye? Ezen átment Ábrahám is, mikor azt mondta, hogy a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. Mi történt vele? Hogy volt egy nyomás, egy teher, egy feltartóztató erő az életében, ami nem engedte reménykedni. Viszont Isten meg optimistává tette, reménykedővé, mert azt mondta neki, hogy van egy másfajta remény, ez az én reménységem, az én jövőm. És gyere át ebbe, így légy optimista. Az én optimizmusomat akarom odaadni neked. És az, amit én mondok neked, abban kezdj el hinni. Ne abban, amit látsz. Mert fizikailag először nem látta azt, hogy jön egy izsák. De szellemben rögtön meglátta, miután Isten felszabadította őt arra a hitre, hogy lássa azt, hogy izsák létre fog jönni. Meg fog születni. És izsákon keresztül pedig magok jönnek létre. Nem szabad elveszíteni a reménységedet. Nem szabad elveszíteni azt, hogy Isten egy jobb korszakba hívott el, új szövetségi korszakba. Hidd el, hogy az egész életünk arról szól, hogy vajon hogy belecsúszunk-e a hétköznapi világ realizmusába, vagy pedig kijövünk. Sőt, még azt is hozzá akarom tenni. Már az nagy csoda, ha valaki realistává válik keresztény életében, hogy egyszer megmeri mondani azt, hogy valóban milyen állapotban van. Úgy, mint ez a könyvírója, aki azt mondta, hogy nem az a lényeg, hogy most mi megtérjünk csak, közben pedig a szívünk meg langyossá válik. És erre mondta azt, hogy undorodik az ilyen szívtől. Mondván azt, hogy ennek mi értelme van. Megtérünk, és közben langyosok maradunk. Mikor volt az utoljára az életed, amikor buzogtál az Úrért? Amikor kaptál egy igét, és örjöntél Istennel? Nem tudom, te amikor megtértél, akkor volt boldog pillanatod? Volt az, hogy úgy mentél az utcán, hogy nagyon boldog vagy. Gyertek az Efézusi levél 3. fejezetéhez. Dicsőség az Úrnak. Mielőtt még megbotránkozná ezen, hogy Isten undorodik az ember szívétől, tudod, Jézus ott a Jelenések könyvében nem mondja azt, hogy ha nem térsz meg, akkor is beviszlek a mennybe, hanem azt mondja az egész gyülekezetnek, hogy kiszakítom tövestül, gyökerestül az egész gyülekezetet. Ezzel csak azt akarom mondani, testvérek, hogy vannak dolgok, a korszakok az ember életében, amikor Isten nagyon nagy felelősséget ad egyes atyáknak, hogy komolyan vegyék azt, amit Isten akar létrehozni az életükben. És mondok még valamit az én saját tapasztalatomból. Vannak dolgok, amiket nem lehet elhibázni, mert kifutunk az időből. Tehát erre mondhatod, hogy de akkor 200 évig fogsz élni. Hát nem tudom, hogy 200 évig fogsz élni. De az biztos, hogy nagyon sokunk nem futotta még, nem lépett még bele az elhívásába. Nagyon sokunk nem is tudja, hogy Isten mit adott neki az életében. És még ott tartunk, hogy azt fölismert, hogy hol tartasz. És még egy dolog, hogy amikor megszokod a füleddel azt, hogy olyat hallasz csak, ami a szívednek tetszik, egy idő után átalakulsz rossz irányba. Mert lehetséges az, hogy hallhatsz akár a szentségről tanítást, vagy a hitről tanítást, és egy idő után megszokod azt, hogy azt akarod hallani csak, ami neked tetszik. Ekkor történik meg az, hogy az ember saját magát akarja tanítani. És nem engedi, hogy a Szent Szellem tanítsa a királyságból. Ez is nagyon fontos. Hogy képes vagy-e arra, hogy Isten tanítson téged, és ne a szíved tanítson téged. Efézus 3. Ezt az igét már felolvastuk az egyik tanításban. 14-es verszaktól. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi úrunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akitől neveztetik, vagy akiből neveztetik, akiben neveztetik minden nemzetség, menjen és földön. Úgy is lehet fordítani, akiből neveztetik minden atyasság, menjen és földön. Hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért. Idáig. Azt mondja itt az ige, hogy meghajtja magát az atyaság előtt, az atyák atya előtt, és az atyák atya árassza ki az ő dicsőségének gazdagságát. Gazdagon jöjjön a dicsőség. Kinek a dicsősége jöjjön? Az atya dicsősége. Tehát az atyaság, és itt definiálom, az atyaság intézménye az atya dicsőségének az intézménye. Rá akarja árasztani a családokba Isten gazdagon a dicsőségét. Hű! Megállok, hogy kicsit leessen. Isten úgy tervezte, és direkt leírattatta Pállal, Istennek az a terve, hogy megértsd azt, hogy arra vagy elhívva, hogy rajtad keresztül csatornaként bejöjjön a dicsőség az otthonodba. Ez az atyaság alapvető funkciója. Még nem nevelünk gyereket, még nem vettük meg az új autót, nem vettük meg az új házat, nem festettük ki a szobát, semmit. Dicsőség. Ez az első. Dicsőség. Isten jelenléte. Ha majd az atyák újra vágyakoznak a dicsőségre, a gazdag dicsőségre, jaj, de jó, annyira szeretem Istent, nagy vonalú. Tehát nem azt mondja ilyen szűk markú, adok egy kicsi dicsőséget, hanem azt mondja, gazdagon akarom adni a dicsőségemet. Halleluja. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy az atyaság intézménye arra van elhívva, hogy a dicsőség intézményévé váljon. Milyen ez a dicsőség? Fogalmam sincs, mert nem akartuk ezt a dicsőséget.
Mert nem kiáltottunk ezért a dicsőségért. Mert nem kiáltott az egyház azért, hogy jöjjön el az Atya dicsősége az atyákhoz. Jöjjön el az Atya jelenléte, atmoszférája. Ugyanaz a dicsőségem az atyaságból van. Maga az Isten dicsősége jöjjön el. Hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért. Hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben. Hatalmasan megerősödjetek. Tehát mit akar Isten? Mi az első dolga az atyaság intézményé a dicsőség után? A második dolga, a második dolga, be akar menni Isten a szellemünkbe. Be akar menni Isten a jelenlétével a szellemünkben. Sőt, azt úgy fordítja Csia, nagyon tetszik, hogy szellemén át uralomra jussunk. Szellemén át uralomra jussunk. Tehát az atya dicsőség az első osztály, a második szint pedig az uralomra jutás, hogy az atyák uralkodni tudjanak. Először otthon tudják végezni ezt az uralkodást, végezni tudják ezt a menedzselést a teamben, a saját teamükben, és halleluja, hú, mennyi minden. Szóval, hol tartunk? Tehát azt mondja Isten, hogy lakozzék, hogy adja meg nektek az ő dicsőség a gazdagságért, hogy hatalmasan megerősödjetek. Itt az a szó van, ami a csodáknak a szava. Tehát csodát éljen át a család. Tehát szeretem volna úgy kezdeni, hogy nagyon-nagyon magasan, dicsőség az Úrnak. Tehát azt, hogy hagyjusselek ki egy kicsiket, mint amikor a kugli golyóval kiütték a kuglikat. Tehát Istennek az a terve, hogy hatalmas dolgok történjenek az életünkben. Az a terve, hogy a csodák háza legyen minden atya ház. És figyelj, az atya a garancia az egész csodára, mert az atyaság intézményéből árad ez. Itt nincs téveigés, mert az atyaságban nincs téveigés. Tehát az Istennek az a terve, hogy az atyaság intézményén keresztül a dicsőség lejöjjön, majd hatalmas módon belső embered, a szellemet megújuljon, fölnőjön, és csodák országa legyen ott benned, a lényedben. Miért belül? Mert mindig belül kezdődik az atyaság intézménye. Azért mondom, ne a pszichológiával kezdjünk, hanem azzal kezdjünk, hogy Isten a szellemedet akarja megérinteni, hogy a szellemeden keresztül fölnőj, és tudj uralkodni. Megértsd, mi az, hogy atyaság, az atyaságon keresztül kormányzás, és a uralkodás pedig nem azt jelenti önmagában egy despotizmust, hanem azt jelenti, hogy a dicsőség tudjon korlátozni. Olyan leszel, mint egy repülőtéren, a repülőtéren vannak ilyen irányító központok. És te irányítod azt, hogy a Szent Szellem jelenléte mikor, hogyan szálljon le a családodra. Irányítod azt, hogy a gyerekre szálljon le Isten jelenléte. Irányítod azt, hogy a családod menjen erre és erre a helyre, mert ott Isten szelleme vár benneteket. Isten szelleme által kormányzod a fiadat, hogy a tehetségi keresztül Isten megáldja. Kormányzod magadat azzal kapcsolatban, hogy mikor hol legyél, és milyen szolgálatba álljál be. Az Isten szellemének a vezetését jelenti ez. És mi ez? Vezetés. A belső ember vezetése. Hogy a belső embered elkezd uralkodni otthon. Nem a külső embered, a tested, hanem a belső embered. Nem a tested önmagában.
Igen, tetszik ez az ige. Halleluja. 18-as, 17-es. Hogy lakozzék Krisztus hit által a szívetekben. Úgy lehet ezt mondani, hogy lakozzék Krisztus hit által a szívetekben, szeretetben meggyökerezvén. Tehát tudjátok, hogy itt el vannak választva ezek az igeversek, de hát ezt nem ők választották el, sem a Szent Szellem tett oda egy kettős pontot, vagy egy számot. Tehát hit, hogy lakozzék Krisztus, és hit által a szívetekben, szeretetben meggyökerezvén. Lakozzék Krisztus. Lakni akar Isten fia. Lakozni akar. Ez a lakozás, a Kolossi levél szerint, ez egy titok. Titok, hogy bennünk él Krisztus. Benned él a szellemedben. És amire még rá akarom tenni a figyelmedet, hogy szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén. Tehát az atyasság intézményében van a meggyökerezés és az alapvevés, alapletétel. A szeretet által, az agapé által. Figyelj, azt kérdezed, hogy te anya vagy, akkor te hogyan csináld ezt? Ugyanúgy az atyasság is benne van az anyákban, csak nagyon olyan mértékben, mint az apákban. Mert ugyanaz a szellem van a nőkben is, mint a férfiben. És hogyha adott esetben egy családban nincs férfi, akkor az anyán keresztül le tud képeződni az atyaság. Amen. Nincs otthon a férfi, és a hölgyen, az asszonyon keresztül mégis tud jönni atyaság. Mert a nő a férfi tekintélye alatt van. És most figyelj, most összekötöm. Azt mondja 1 Korintus 11, hogy férfi az Isten dicsősége. A férfi az Isten dicsősége. Tehát az a dicsőség, ami az atyáról jön, az a férfire jön, és a nőre ráárad, mert a nő pedig abból részesedik, ami a férfin van.
Mert a férfiúnak nem kell befedni a fejét, mivel ő az Isten képe, dicsősége, az asszony a férfiú dicsősége. Az asszony a férfiú dicsősége. Tehát, ami van a férfi dicsőség, abból részesedik a nő. És ez a dicsőség az atyaság is. Amen. Érthető, amit mondok? Analóg. Halleluja. Tehát az atyaság dicsőségének a bejövetele, az atyaság célja. Az a célja, hogy a belső ember az új szövetségben megerősödjön, Krisztus lakozást vegyen, szeretetben pedig alap legyen. És egy dolgot még kihagytam, ez egy fantasztikus dolog. Nemrég nagyon mutatta az Úr nekem ezt az Efézus 3-ban, azt hiszem a 20-ban van, csak ellapozódtam. Efézus 3. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel, véghetetlen, az atyaság intézménye végére mehetetlen. Teljes limit. Limit nélküli. Bőséggel mindeneket megcselekhetetik, feljebb, hogy nem kérnénk, vagy elgondolnánk, a mi bennünk munkálkodó erő által, elő szerint. Elég nagy az elhívása az atyaságnak. Ez azt jelenti, ez az ige, hogy látja a láthatatlant a család, hisz a hihetetlenbe, és át tudja venni azt, amit eddig nem birtokolt. Látja a láthatatlant, és át tudja venni azt, amit eddig nem birtokolt. Miért? Mert azt mondja itt az ige, hogy feljebb adja Isten, ahogy elgondolod, imádkozod, a bennünk munkálkodó erő szerint. Erő szerint. Tudjátok, hogy Isten igéje mit, és a Károli hogyan fordítja, illetve a King James is az erőszót? Általában lehetségesnek. Lehetséges. Lehetséges. A szó, amit itt jelent, itt megjelenik görögben, egy kis görögöt akarok mutatni neked, hogy megértsd ezt a csodát és a lehetségest, meg a lehetőségeidet. Ha végignézed az új szövetséget, az erőre vonatkozó, ez egy szómagyarázás, görög szavak jelentős családját találod meg benne, az erőre vonatkozó görög szavak jelentős családját, mindezek a dynamai, képes ereje van hozzá, szó származékai. A főnevek a dynamis, erő, hatalom, erőlét, ez a dinamó szó, ugye, tudod jól. A dynatész, uralkodó, kormányzó, dynatos, erős, hatalmas. Tehát, mit jelent az erő? Képes, ereje van, hatalom, erőlét, uralkodó, kormányzó, erős, hatalmas. Van két ige is, a dynamao, erősség, képessé tesz, dynateo, képes, erős. Mindezek a szavak erővel kapcsolatosak, különböző formáikban több mint 350-szer fordulnak el az új szövetségben, és érdekes megfigyelni, hogyan fordították le őket, 116-szor egyetlen egy szóval erő szerepel az angol Bibliában. Mindenhol erő, pedig sokkal többet jelent, mint erő, ezt én mondom. Sokszor használják a hat szó valamelyikét Istennek annak a leírására, amit ő tud tenni. Ő tud tenni. Az új szövetség azonban ugyanezt a hat szót alkalmazza majdnem ugyanannyiszor a királyságbeli keresztények ábrázolására és annak kifejezésére, amit ők tenni tudnak. Az írás Istennel egy csoportba sorol minket, feltéve, hogyha a Szent Szellem által már elérkezett hozzánk Isten királysága. A dynamait 54-szer fordítják képesnek, de jelenti azt is, hogy erőteljesen képes. Azt olvassuk, hogy Isten végére mehetetlen bőséggel mindeneket képes dynamai megcselekedni, feljebb, hogy nem kérnénk, vagy elgondolnánk a mi bennünk munkálkodó dynamis szerint. Mondd velem együtt, dynamis. A mi bennünk munkálkodó erő dynamis szerint. A dynatos 12-szer fordítják lehetségesnek. Lehetséges. Azt olvassuk Máté 19:26-ban, Istennél minden lehetséges, Istennél minden dynatosz. Valamint azt is olvassuk rögtön a Márk 9:23-ban, minden lehetséges a hívőnek, minden lehetséges dynatosz a hívőnek. Na, ezt lefordítom nektek, jó? Istennél minden lehetséges, azt mondja Isten igéje. Istennel, vagy Istennél. Istennél minden erő, képesség, fölruházás, hatalom, csoda ott van. Erre azt mondja Jézus a Márk evangéliumában, minden lehetséges a hívőnek. És ugye ezt a lehetséges szót használja az emberre. Minden lehetséges az embernek. Különleges a hitetlenség démona. Teljes materializmust hoz. Szkepticizmust. Az egy akkora nagy erővel van felruházva, hogy még a 12 tanítványt is elhitette, hogy nem lesz képes arra, hogy bemenjen abba az elhívásba, ami az övé. A hitetlenség démona. És az a baj a hitetlenség démonával, hogy a szívben van, nem a lélekben. Ezt ki kell űzni. A hitetlenség szellemét. Ami képtelen arra, hogy elhiggye. Hogy az ember arra van megteremtve. Az Ádám. Hogy csodákat hozzon létre. Nemrég olvastam Vacsman Nitől, és nagyon örültem neki, hogy Vacsman is ezt látja. Hogy nem is láttuk azt, hogy Ádám mire volt képes. Az semmi, hogy végignevezte az állatokat. Az semmi, hogy uralkodott az egész Édenben. Még az ő kiteljesedését, az a szellemivé tételét, azt nem is láttuk. És az, hogy Jézus eljött a földre, és ilyen dolgokat mond, aki hisz, az, annak minden lehetséges. Ezt mi betettük múlt időben, igen, abba a pillanatban. Vagy azt mondtuk, igen, mások életében, de nem az én életemben. Még a te életedben nem is tudod, hogy mi a te képviseleted, miért vagy megszületve, újjászületve. Mi az, ami a te karizmád. Nem használ téged úgy, Isten, úgy, ahogyan ő eltervezte. És még nem is látod azt, hogy mihé fogsz válni. És én most azért vagyok itt, hogy ezt megtörjem, ezt az erőt az életedben. Hogy elhitt, hogy sokkal többre vagy képes. Atyaként is. Hű, halleluja. Szeretem a kihívásokat. Halleluja. Efézus 6:4. Nem tudom, hogy ti hogyan éltek otthon szellemi életet, és miket hallgattok, miket olvastok, mit csináltok otthon. De annyi bizonyos, hogy már a régiek is, akár a protestánsok is rájöttek arra, hogy az egyház kapacitását nem használja. Atomreaktorok vannak bennünk, hatalmas nagy dinamók, és nem hisszük el, hogy Isten bennünket tud használni, mert ahhoz, hogy elhitt, ahhoz át kell alakulnod belül, a szellemedben, és el tud hitni, hogy képes vagy rá. Isten felruházott téged. 6:1. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, sem az első parancsolat ígérettel. Hallod? Ígérettel. Dicsőség az Úrnak. Hogy jó legyen néked dolgod, hosszú életű légy a földön. Ti atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Hogyan tudja a pedagógiai módszereit egy atya a családba behozni, vagy egy anya? Úgy, hogy tanítva van az Úrtól. És vigasztalva van, helyreállítva van az Úrtól. És most el is érkeztünk már a szolgálatomnak a lényegébe, hogy nem tudsz spirituális csatorna lenni. Nem tudsz mennyi fúziót létrehozni, ha nem vagy személyesen az Úrtól tanítva, és nem vagy helyreállítva. Amikor megtérnek emberek és megházasodnak, sajnos sem a démonológia tekintetében, sem az érzelmek tekintetében, sem az intellektuális tudás tekintetében nem tisztulnak ki. Mert van ugye érzelmi intelligencia, és van értelmi intelligencia. Azt mondják a tudósok, hogy az érzelmi intelligenciát nagyon gyorsan lehet fejleszteni, az intellektuális intelligenciát nem. Szerintem nem igaz, mert halleluja, Dániel olyan bölcsességet kapott, ami 10-szer legyőzte, 10 futammal rávert az összes generációjában élő embernek. De visszatérve arra, hogy helyre kell állítani magunkat a családban. Na most, ha nincs helyreállítva a családban az atya meg az anya, akkor nem fogja tudni behozni a mennyei dimenziót, a láthatatlant a családba. Mert azt mondja, hogy tanítva van az Úrtól. Az, aki tanítva van az Úrtól, az a láthatatlanból előjön a látható Isten, a láthatatlanból a látható Isten, és azt tanítja őt. Mert Isten, ha valahol bejön és tanít valakit, az azt jelenti, hogy előlépett a láthatatlanból, és előhozta azt, amit eddig nem láttunk Istenből. Mert amikor Isten szól, azt nem láttuk eddig. Figyelj, én amikor most nem szólok meg, akkor igazából nem funkcionálok. Amikor megszólalok, akkor előhozom azt, amit hallani akarsz. És Isten is így dolgozik. Előhozza az igény keresztül azt, amit hallani akarsz. Sőt, a Szent Szellem azt mondja, hogy amit az atyától hall, azt jelenti meg. Beszél a Szent Szellem, amit az atyától hall. És amikor a Szent Szellem jön és tanítja az atyát, akkor az atya hangját, az atya szavát, az atya tanítását hozza be az életébe, és ezt adja tovább. Tehát egy atya az hallja az Isten szellemét, és ebből tanít, ebből a látásból. Fantasztikus. Ez valóban spirituális, de értsd meg, hogy ezt mondja itt Pál, ti atyák, azt mondja, neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Na de ez nem azt jelenti, hogy te intsd őt, hanem azt jelenti, hogy először te legyél megintve, hogy aztán tudj inteni, vagy vigasztalni. Amen. Na most amikor itt a tanítás meg az intéskor, sajnos ez nem olyan egyszerű ám, hogy akkor most holnaptól kezdve így van, meghalljuk az Úrnak a hangját, és akkor fogjuk tanítani a gyerekeinket. Hanem van itt egy probléma, egy nagyon nagy gond, mégpedig általában, mindjárt megnézem a jegyzetemet, hogy hova tettem az egyest, ráírtam, hogy egyest, nem fogom elhibázni, itt van, hogy a gének. Vannak pozitív géneink, és vannak negatív géneink. Na most ezt magával hozzuk ezeket a dolgokat. Valaki azt mondta,
hogy több évtized után sem értik meg a keresztények azt, hogy melyik azok a gének, vagy azok a családi szokások, amik értékesek, meg kell hagyni, rá kell építkezni, és melyek azok, amik nem, és ki kell dobni. Tehát vannak magaddal hozott gének, amik jók, és vannak magaddal hozott gének, amik rosszak. Például ilyen az istenkép. Ha rossz az istenkép, amit kaptál a szülőktől, akkor sajnos a szellemi életedben ez gondokat fog okozni. Sőt, azt is mondom, hogyha rossz volt az atyasság az életedben, ez kivetíti a gyerekkorban, itt már pszichológia, tehát kivetíti a gyerek Istenre a rossz atyaképet. Például ilyen dolgok, például egy vallásos családban megszídják a gyereket, és azt mondják, ajjaj, bajaj, Barnabás, Isten rossz szemmel néz rád, hogy nem takarítottad ki a szobádat. És akkor rendszeresen vannak ilyen fegyelmezési eszközök, Isten nevét beletekerve, Isten nem fogja megadni, stb. Szép lassan ez a degenerált vallásos tradíció teljesen tönkreteszi az ember Isten képét, a kisgyerek Isten képét. Sőt, elmondom neked, hogy még az is degeneráltát teszi az embert, hogyha egy kisgyereket, hogyha a szabályok rendszerében él az a család, tehát nem a szellem szabadságában, az új szövetség megértésében. Hagyj kérdezzek már valamit. Halleluja. Értitek azt, hogy ott itt állunk az új szövetség ígéret földjén, és a legszélén egy lépést megtettünk az újjászületés és a nyelveken szólás által, és előttünk van még a hatalmas ígéret, amiket Isten hozott létre a megváltáson keresztül. És ekkor, hogy értitek azt, hogy atyaként, hogy mennyi minden van, amit neked az életedben be kell hoznod az életedben, hogy mennyi mindent látod kell a szellemvilágban, mert te még csak a szélén vagy velem együtt. Egyeseknek olyan ez a szellemi dolgoknak a megértése, vagy a hit dolga, mint hogyha fogorvoshoz mennének. Annyira félnek tőle, hogy mi lesz velük. Testvérem, engedd el magadat. Mert Istennek az egyházának nem az a célja, hogy a vízbe fulladjon, és akkor alól tanítsuk mindig, igen, Péter vízbe fulladt, és milyen bűnös volt, de aztán Isten megváltotta. Hanem az a feladata Istennek ezeken a történeteken keresztül, hogy téged hitre kezdeményezzen, és hitre eredményezzen téged, hogy bemenj a vízre, és járj a vízen. Az utolsó idők egyházának nem az a feladat, hogy arról tanítson, hogy igen, Péter hányszor elbukott, hanem arról, hogy mikor volt az a pont, amikor megtért, megújult, és aztán szájnak elvitte, saskesejű. Maga a gyerek életében tudnod kell, hogy van egy individuum, egy egyén, van egy én, van egy lélek, és egyedi a gyerek. És van az életében egy mennyei küldetés. Tehát vannak a gének a gyerek életében, az istenkép, amit te árasztasz rá, az vagy torz, vagy jó. Van az individuum a gyerek életében, ami egyedi, és van egy természet fölötti mennyei elhívása a gyereknek. Ez lehet, hogy a munkában, lehet, hogy az egyházban, vagy mind a kettő. Ha az apa ezt nem tudja megérteni és meglátni, akkor a gyerek soha nem tud abba az elhívásba mozogni, amire Isten őt teremtette. A legújabb kijelentések erről szólnak az egész generációnkban, a 21. században, hogy megérteni a küldetést. Ha az apa nem érti meg ő maga a saját küldetését, akkor nem fogja tudni a gyereket se bevinni abba a küldetésbe, ami a gyereké. Hogyha például egy családban az apa a teljesítmény elvűségre teszi a hangsúlyt, mert az egyházban is ezt kapta. Fedem így az egyházban lévő dolgokat, mert az egyházból teljesen ki kell tisztulnod. Tehát amit kaptál eddig. Én szerintem hatalmas reformációkra van szükségünk az életünkbe. A kegyelem és az igazság vonatkozásában. Tehát itt mindent ki kéne írtani, ami vallásos tradíció, és amivel megkötötted az életedet és a gyerekeid életét. A családodban. És ez az egyik dolog, ez a teljesítménykényszer. Egy dolgot hagyj olvassak föl, nagyon tetszett ebből, egy protestáns író mondja. Nagyon, nagyon megérintett. Sok keresztény olyan megszállottan hangoztatja a bűnös emberi természet realitását, hogy képtelenek örülni Isten kegyelmének. Nem engedik meg maguknak, hogy élvezzék azokat a képességeket és adottságokat, amelyeket tőle kaptak. Állandó szorongásban élnek, és attól rettegnek, hogyha nem koncentrálnak folyamatosan a bűnnel való küzdelemre, az egyház a hedonizmus melegágyává válik. Terapeutaként azt tapasztaltam, hogy sokakat a vallásból fakadó szégyen akadályozott meg abban, hogy segítséget kérjenek a problémáik megoldásához, és magukra kényszerített elszigeteltségben próbáljanak megbirkózni is nagyon súlyos fájdalmaikkal, titkaikkal. Úgy vélem nagyszerű volna, ha a gyülekezeti alkalma kezdetén hasonlóan az anonim alkoholisták összejöveteleihez így szólhatnának a hívők. Sziasztok, a nevem Earl, és bűnös vagyok. Majd az egész közösség így felelne, szervusz Earl. Azért, mert a képmutatás és a vallás titkokat hoz létre az ember életében, de ennyire nem akarok előre menni. Tehát van az a hozott teljesítményelvűség az egyházból, a degenerált vallásos démonoknak a tanításai, aminek semmi köze nincs a Szent Szellemhez. Elvárt teljesítmények, hidd el, hogy minden ember olyan elvárás alatt van a vallásos gyülekezetekben, amit nem is lehet meg létrehozni és kiteljesíteni, beteljesíteni. Teljesítménykényszerek. Sőt, egyes gyülekezetek már arra specializálódtak ki, hogy olyan elveket és olyan exkluzivitást keressenek a gyülekezetekben, a szolgálók, a pásztorok életében, amit soha nem is fognak megtalálni. Ilyen szuper exkluzív és idealista gyülekezeteket keresnek az emberek. Holott tudnod kell, hogy te, hogy itt vagy, már ezzel azt jelenti, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy Derek Prince tanítja. Maga a szocializáció és a korszellem, az is benn van a családokban. Az, hogy mi a sik a korban. És ezt látja a gyerek, ezt a korszellemet, én azt nevezem a Babilon szellemének. A kommunikáció. Nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy a születés előtt, születés után és születés közben hogyan kommunikál az ember. Nagyon érdekes cikket olvastam. Azt mondta valaki, egy pszichológus, Vekerdi Tamás, hogy maga a gyerek antennával születik. A szellemében van egy antenna. És bármi történik a családban, bármi, azt mind veszi a gyerek. Úgy, hogy nem is érti. És amikor például egy szülő, két szülő egyszerűen állandó vertikális háborúban van, állandó kettősségben egymással, megy mindig a terror, egymás terrorja, akkor egyszerűen a gyerek úgy, hogyha még meg is játsszák a gyerek előtt, hogy ők békességben vannak, ugye ez a diszfunkciós családnak a tökéletes mintaképe, hogy belül rohad, kívül meg azt mutatja, hogy mennyire intelligens család. Tehát, hogy amiközben megy ez a kettősség a családban, közben a gyerek meg veszi az adást. És aztán pedig nem érti a gyerek, nem értik a gyereket, hogy miért lesz olyan butáska, vagy olyan ide ingerült, vagy stb. Különböző dolgokat tapasztalnak a gyerekben, rendellenes viselkedést. Azért, mert kettőség van a családban, nincs békesség, és a háború megoszta a gyerek személyiségét. Mert ő nem tudja azt mondani, anyut szeretem, vagy aput szeretem jobban. Hanem megosztódik a gyerek, sőt, a állandó háborúban, a viszályban, meg a gyűlöletben, meg nem bocsájtás légkörében a gyerek föl se tud nőni. Nem tud fölnőni, mert nincs ott az a békesség az otthonban. Nem erről akartam beszélni, csak úgy elmondtam. Na most, hogyha a legnagyobb dolog, a pszichológusok is ezt mondják, az elfogadás. Ha nincs a gyerek elfogadva kiskorban, már 2, 3, 4, 5, 6 éves korban, akkor az nem fog tudni érzelmileg intelligenssé válni, és értelmileg intelligenssé válni. Más az értelmi intelligencia, mint az érzelmi intelligencia. Azt mondja Akvinói Szent Tamás, mindenkit arra lehet tanítani, amit úgy is tud. Mindjárt megfejtjük. Platón pedig azt mondja, hozunk magunkkal azt, amivé kell válnunk, amivé lehetünk az istenektől. Már az ókorban megértették, és jobban értették, mint most mi, azt, hogy minden gyerek az lehet, akit Isten előre eltervezett. És nekünk azt kell fedezni a gyerek életében, aki már, és csak azt tudjuk megtanítani, amit Isten már beleadott neki. Sőt, mond egy képet, olyan ez, mint a tölgyfa. A tölgyfa makból van. Amikor én felnyújtom neked a makkot, akkor azt mondom, hogy tölgyfa lesz belőle. És azt mondta, hogy persze, hisz egy makkot fog a kezem. Ugyanígy van a szellemi életben a gyereknek a növekedése is. Makkot kell érszervezned, és ha megtalálod a makkot, az tölgyfává lesz. Mert ez az élet rendje. Ha megvan a kicsi mak, az nagyfává lesz. A Jób 13.26 azt mondja, de Zsoltárok előtt van a Jób. Jób 13.26. Van úgy, hogy Isten letiltja a generációs átkot és a generációs örökséget. Hogy így sok keserűség, azt mondja 25-ös, letépett falevelet rettegtetedé, és a száraz pozdorját üldözödé, hogy így sok keserűséget szabtál reám, és az én ifjúságomnak vétkét örökölteted velem. Az én ifjúságom vétkét örökölteted velem. Tehát Jób azt gondolta, hogy az ifjúságának a vétke miatt történik mindez a probléma. De tudjuk jól, most már mi hívőről, nem, ez a sátánnak a támadása volt. Zsoltárok 25. Zsoltárok 25. Ez Dávid imája. Hetes verszak. Ifjúságomnak vétkéről és bűneimről ne emlékezzél meg, kegyelmet szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Tehát vannak olyan dolgok az ember életében, amit Isten nem számít be bűnként az ifjúságban. És a gyereked életében is lesznek olyan dolgok, amiket Isten nem fog beszámítani kegyelemből. Mert hogyha egy ember életében minden bűnt az Újszövetségben beszámítana, sőt még az Ószövetségben, akkor az átok olyan fokú lenne, hogy egy másodpercen belül meghalna az ember az átoktól. Mert az már azt kegyelem, hogy te meg tudtál térni, és az átok nem evett meg téged. Mert egy embernek, hogyha az Ószövetségi átkokat nézzük, illetve a cselekedetek mögött lévő átkos erőket, akkor egy ember meg se tudta térni, mert olyan erőben van jelen az átok akkor az ember életében, de még sincs ilyen erővel, értitek, mit akarok kihozni. Isten kegyelme fönntart bennünket. Miért? Mert előre kiválasztott bennünket, és a kegyelem előre megengedte azt, hogy bizonyos bűnöket ugye átéljünk, de előre meg is engedi azt, hogy meg is térjük. Tehát a gyerekeddel kapcsolatban is ezek a hozott géneket annyira ne ilyen szabályszerűen gondolkozz erről, hogy akkor most van egy rossz génje, akkor most mi lesz vele, meg a többi génjével. Én azért hozom a kegyelmet is, mert van úgy, hogy Isten elfeledkezik ezekről, vagy meggyógyítja ezeket a géneket. Isten! Nem pszichológus, Isten! Isten meggyógyítja ezeket a géneket. Tudsz erre amen mondani?